Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Vám Design Centerben rendezett Van Gogh Álmai című kiállításra látogattam el. Ezt a kiállítást mutatta be Ötvös Edina, a kiállításnak a projektmenedzsere.
Vincent Van Gogh Álmai című kiállításon vagyunk a Vam Design Centerben. A kiállítás Hollandiából érkezett a Vam Design Centerbe 2013 májusában. A megnyitónk az május 31-én volt. Azóta üzemel a kiállítás, november 30-áig terveztük, de az utolsó 3 hét nagy népszerűségére való tekintettel meg kellett hosszabbítanunk a kiállítást, úgyhogy december 22-ig, azaz jövő hét vasárnapig lehet megnézni. A kiállításnak több különleges is van. Egyrészt az, hogy több mint 200 képet állítottunk ki, ami azt jelenti, hogy olyan a kiállításunk, mint egy nagy képeskönyv. Tehát aki érdeklődik Van Gogh művészete iránt, vagy egyszerűen csak szeretné megismerni, mert hallott már róla, de nem ismeri a műveit, ezen a kiállításon betekintést nyer abba a 10 éves munkásságba, ami alatt Van Gogh festett. Tehát a korai művektől a haláláig bekövetkező időszak. Tehát a 200 kép az nem a művész teljes munkássága, ettől lényegesen több kép van, de 200 képet még Magyarországon nem állítottak így ki. Ez az egyik különlegessége. A másik különlegessége az, hogy úgynevezett digitális technológiával lett felújítva. Ez azt jelenti, hogy digitális technológiával rekonstruálták azokat a színeket, amelyeket Van Gogh eredetileg megfestett. Ez azt jelenti, hogy ugye minden festék az évek, évtizedek, évszázadok alatt kopik, adnak függvényében, hogy milyen színről vagy milyen festékről van szó, ki lehet számolni, erre van egy digitális eljárás, hogy mennyit kopnak ezek a színek. Itt a kiállítás legelején meg lehet nézni a paneleken, hogy leginkább a meleg színek azok, amelyek nagyon sokat veszítettek az élességükből. Tehát kiszámolták azt, hogy hogyan lehet ezt rekonstruálni, hogy eredetileg mit festett, illetve talán nem sokan tudják Van Goghról, hogy nem csak remek festő, hanem művészeti értékű leveleket is írt a testvérének, Theónak. Ezekben a levelekben mindig megírta azt, hogy egy-egy festményt hogyan képzel el, skicceket küldött, elküldte azt, megírta neki, hogy egy-egy színt hogy képzel el, és ezek a levelek a Van Gogh Múzeumban, Amsterdamban megtalálhatóak. Ezeket végigolvasták a holland művészek, és akkor így a digitálisan kiszámítható eljárás, valamint a levelek segítették azt a munkát, hogy azt a képet állítsák elő, amit eredetileg Van Gogh megfestett.
Van itt egy családfa is.
Igen. Érdekes a családfán megnézni, egy nagyon nagy különlegessége van azon kívül, hogy elég népes családról beszélünk, de hát ugye ebben a korban ez jellemző volt, hogy Vincent Van Gogh előtt pontosan egy évvel ugyanazon a napon született a családnak egy másik Vincent nevezetű gyereke, aki viszont a születés után meghalt, és rá pontosan egy évre született Van Gogh, tehát még a március 30-a, tehát még a nap is ugyanaz. Itt a másik panelen megnézhetjük Vincent Van Gogh munkásságának kiemelkedő periódusait, és ez még mind a kiállításnak az összefoglalója. A kiállítás legelején lehet látni a szponzoroknak a molinóit, illetve rólapjait. Azt gondolom, hogy ez a kiállítás nem jöhetett volna létre, ha például a Samsungtól nem kapjuk meg a Smart TV-ket, mert a Samsung Smart TV-k segítik a digitális, tehát a háromdimenziós látványt, amiről még nem beszéltem, hogy szintén különlegesség a kiállításnak az a 7 darab háromdimenziós kép, ami szintén egyedülálló. De erről szerintem később beszéljünk.
Majd amikor ott vagyunk.
Megérkeztünk a korai évek termébe, itt találhatóak azok a festmények, amelyek 1880 és 86 között keletkeztek. Itt meg lehet nézni, hogy a színhasználata és a formahasználat még teljesen más. és ebben a korai évek ciklusban festette meg az első háromdimenzióhoz kötődő képet is, amit szeretnék most itt megmutatni. Ez pedig a Krumpli evők című jól ismert képe, ami itt látható balra. Ezt a képét készítették el háromdimenziós változatban. Ugye a háromdimenziós képekről azt mondtam, hogy 7 darab található a kiállítás területén. Ez a legelső. Minden háromdimenziós képünk egy különleges tematika alapján épül föl, és ez a tematika ez nem azonos a háromdimenziós képeknél, vagyis azt jelenti, hogy a krumplievőknél a háromdimenzió az úgy állt össze, hogy többféle verziója is elkészült a krumplievőknek, és a háromdimenziós képen ezt a többféle verziót rakták a művészek egymás után, tehát meg lehet nézni, hogy az alakok hogy cseréltek helyet, vagy az asztalon milyen változások történtek, és természetesen ezt is nyomon lehet követni a Teónak írt levelekben, amelyből például a skiccet is a háromdimenzióba beemelték. Tehát a legelső háromdimenziós képnek ez a háttere.
És akkor szerintem menjünk tovább, és akkor majd utána ezt a képet. Tehát ez az első háromdimenziós.
Minden háromdimenziós képnél a Samsung Smart TV-ken lehet megnézni ezeket a képeket, és nem csak a képeket lehet nézni, hanem minden háromdimenzióhoz természetesen hanghatás is csatlakozik. Minden képnek más háttérzenéje van attól függ, hogy mit komponáltak a képekhez. Ez, ami most itt a háttérben hallatszik, ez a napraforgóknak a zenéje, ami méltán az egyik leghíresebb képsorozata Van Goghnak. De ide értünk a párizsi szakaszhoz, ami 86-tól 88-ig terjedő időszakot foglalja össze, és ennek a háromdimenziós képe a Szajnapart, ami szintén egy más koncepció áll a háromdimenzió mögött. Itt a Szajnapartnak a színes világát lehet megcsodálni.
Milyen másolatok? Kézzel készült másolatok, vagy digitális technikával?
Nem, ezek digitális technológiával készültek, tehát digitális printeknek tekinthetjük őket. És azt gondolom, hogy itt a párizsi évek alatt már ezt a színkavalkádot, főleg a meleg színeknek az élességét ezek a képek visszaadják. A következő szakasz a kiállításnak, itt található a harmadik háromdimenziós képünk, aminek a zenéje a háttérben hallatszik, ez pedig a napraforgók. Ugye Vincent van Gogh munkásságában nagyon jelentős. Azt gondolom, hogy ha két típusú képet kellene kiemelni, akkor egyrészt a napraforgók, másrészt pedig az önarcképek. Most a napraforgókról azt kell tudni, hogy többféle napraforgó képe is van, amelyeket New York-tól Tokióig állítottak ki. És itt a mi háromdimenziós képünk 5 napraforgó képből áll, ami azt jelenti, hogy nem festettek a háromdimenzióhoz semmit hozzá a holland művészek, akik a kiállítás tulajdonosai, hanem egyszerűen kiválasztottak 5 darab napraforgó képet, amelyeket rétegenként egymásra raktak, és így lehet látni a változást, hogy az évek alatt milyen változáson mentek át Van Gogh napraforgói, és ehhez párosítottak egy háttérzenét. Ebben az időszakban még nagyon jelentős a japán befolyás, a japán művészeteknek a hatása. És akkor ez a napraforgók 5 darab képe, ugye lehet látni, hogy a sárga színek is például hogyan változnak az évek során, vagy hogy hogyan lett a sárga színből kék háttere a napraforgóknak. A következő háromdimenziós képünk az a ház és hálószoba. Ugye Van Gogh híres arról, hogy ő mindig azt festette, amit látott. Tehát nyilván mit látott, ami a közvetlen környezetében van, ezért festette meg például a házának a környékét, egy bokrot. Megfestette a házát kívülről, illetve a saját hálószobáját. És ez a háromdimenziós kép, ez dolgozza föl, ezt a három képet rakták egymásra a holland művészek, természetesen ezt is zenei aláfestéssel, és nagyon különös és nagyon szellemes, kreatív az a megoldás, ahogy a bokrokból látjuk a házat, vagy a házból bejutunk a szobába, vagy akár a szobából vissza a bokorba. A ház és hálószoba képet ezt egy külön kis helységben különítettük el, hogy ne zavarják egymást a napraforgóba. Ez az egyébként az egyik legnépszerűbb kép a háromdimenziósok közül. Nem, ez a kiállításnak az épített területe, és itt tereljük hátra a látogatóinkat, illetve úgy mondanám, hogy körbe, hiszen ez egy olyan pincerendszer, ami közel 2000 négyzetméter, és ezen található ez a több mint 200 festmény, és teljesen körbejárható kis kitérőkkel ez a rendszer. Tehát úgy kellett képzelni, mint egy hosszú folyosó, ami kanyarog, és abból vannak külön termek, ahol bizonyos tematikában láthatjuk külön csoportosítva a képeket, így például olyan képeket is kiállítottunk, amelyek az évtizedek alatt megrongálódtak, vagy elvesztek, és ezeket a digitális technológiával sikerült rekonstruálni, tehát olyan képek is kiállításra kerültek, amelyet egyébként a világban sehol nem lehet látni. Ugye nem csak azért a álmai a kiállítás címe, hogy ezek azok a színek, amelyeket megálmodott Vincent van Gogh, hanem azért is ez a kiállítás címe, mert ugye Vincent van Gogh álma az volt, hogy még életében a lehető legtöbb képet egy helyen állítsák ki. Ez sajnos nem következett be, mert élete során nem volt kiállítása, illetve képet sem tudott eladni, viszont munkásságát miután felismerték, azért most már azt gondolom, hogy Vincent van Gogh neve azoknak is mond valamit, akik talán kevésbé fogékonyak a művészetekre, de a napraforgóit biztosan ismeri mindenki, illetve a történetet a levágott fűről, illetve akár az önarcképe is gyakran az emberek szeme előtt van. A kiállításnak van még egy különlegessége, ugye már hármat felsoroltam, a negyedik pedig, hogy ne csak a digitális technológia a három dimenzióban, illetve a digitálisan felújított képekben nyilvánuljon meg, ezért kiállítottuk a kiállításon egy iPad-et is, amelyen a Csillagos Éj című képe látható. Ez is egy nagyon ismert képe, és itt lehetőség van arra, és ugye ez ismét a technika nagysága, hogy az iPad-en az ember a saját ujjával átszínezze a Csillagos Éj című festményt. És azért szoktuk ajánlani ezt a kiállítást családoknak, mert ugye egyre kevésbé jellemző az, hogy az emberek kiállításokra járjanak, különösen esetleg családi programként. És azt gondolom, hogy ez a kiállítás nem csak a művészetek iránt fogékony látogatóknak jelent izgalmat, hanem a fiatalabb generációknak is. Egyrészt ugye a három dimenzió révén, ami akár már kiskortól nagyon izgalmas a gyerekeknek, vagy akár ez a digitális kép, amelyet az ujjunkkal át tudunk festeni. Így lehet átrajzolni, átfesteni a színeket. És akkor egy idő után visszarendeződik, de át tudjuk rendezni Van Gogh képét. Magyarul újra festjük.
Ez az átrendezés.
A holland művészek, akik a kiállításnak a tulajdonosai, ők művészek, filmrendezők, dizájnerek, egy külön csapata, és a koncepcióban szerepelt az, hogy egyrészt három dimenzióval még látványosabbá, még maradandóbbá tegyék a kiállítást, illetve hát a Csillagos Éjnek azok a színei, amelyek ugye lehet látni, hogy csak úgy áramlanak, tehát így magán a Csillagos Éj festményen is lehet látni, hogy a képek azok, vagy a színek azok hogyan áramlanak a kék, a zöldbe, a sárgába, és hát nyilván, hogy egy kis kreativitással ezt még maradandóbb emlékké lehet tenni ezzel.
Kik egyébként ezek a holland művészek?
Melcher de Wind, ő a kiállításnak a gazdája.
És mivel foglalkozik, tehát
művészeti menedzser, tehát neki több kiállítás is van a tulajdonában, ami hasonlóan izgalmasan dolgozza föl egy-egy híres festőnek a munkásságát. Nyilván, mint holland, azért Van Gogh az a szívecsücske neki is. A következő háromdimenziós képünk az Elmegyógyintézet, ez is viszonylag ismert kép. Ugye Van Gogh elég sok időt töltött Elmegyógyintézetben, és ahogy már említettem, mindig azt festette, amit látott, így nyilván az Elmegyógyintézet folyosóját is megfestette, és ezen a háromdimenziós képen ezt az egy folyosót dolgozták föl a holland művészek, egyszerűen úgy, hogy egymás után rakták ugyanazt a folyosó részletet, tehát most sem festettek hozzá, vagy alkottak hozzá más képet, mint azt, amit Van Gogh megfestett. Egymás után rakták, és ezt egy ilyen Hitchcocki zenével gazdagítva tényleg úgy érzi az ember magát, mintha egy elmegy úgy intézett folyosóján egy labirintusba keveredett volna, ahonnan nem tud kimászni.
Hát ez elég zavaró lehet.
Ez nagyon félelmetes, ez elég megosztó ez a háromdimenziós kép, de az biztos, hogy ezt nem szokták szó nélkül hagyni, mert nagyon félelmetes maga a kísérőzene is. És akkor itt már közeledünk azokhoz a képekhez, amelyek az elveszett képeknek a gyűjteménye, illetve csináltunk egy olyan termet, ami már kifejezetten a művésznek az önarcképeit fogja össze, vagyis ugye, ahogy említette, nagyon híres Van Goghnak híresek az önarcképei, és itt az összes önarcképét egy teremben helyeztük el, hogy lehessen látni, hogy 10 év alatt hogyan látta önmagát, hogy hogyan változott a magáról alkotott képe.
Ezek a képek, amik mezőkön, réteken készültek?
Ezek már a 88 és 90 közötti képei, inkább már virágcsendéletek és tényleg természeti képek vannak. Tehát ahogy említettem, korszakokra van osztva, és ez az utolsó korszak a Van Goghnak. Azt gondolom, hogy a legnépszerűbb háromdimenziós kép a gabonaföldek feletti képe, tehát a Hollók a gabonaföldek felett című képe. Ez búcsúképnek is tartják ezt a festményt. Igazándiból ezután következett be az öngyilkossága. Ezt a képet ezt szintén nagyon sokan ismerik. Most itt például a háromdimenzió az lehetővé teszi azt, hogy a hollókat, azokat úgy érezzük, minthogyha ránk repülnének, minthogyha elrabolnának bennünket, illetve nagyon képletes, nagyon érzékletes a zenei aláfestés, és tényleg az ember úgy érzi, mintha egy gabonaföld szélén lenne, és utolsó pillanatban megérkeznek a hollók. És ez a terem azok a Lappangó Mesterművek címet kapta, itt találhatóak azok a képek, amelyek vagy megsérültek, vagy elvesztek az évek, évtizedek alatt. Az utolsó termünk, ami különálló terem, az pedig az önarcképeknek a külön terme. Itt a kiállítást beharangozó önarcképet is meg lehet nézni, ami mondhatni, hogy az egyik szintén utolsó műve, és hát ahogy említettem, a 10 év összes önarcképét összefoglalja. A legelsőkön lehet látni azt, hogy a színek hogyan alakultak Van Gogh munkássága alatt, hiszen ha itt megnézzük az elején az önarcképeket, ezek még nagyon sötétek.
És barnások. Igen. Meg
igen, illetve érdemes még azt megnézni, hogy Van Goghnak a szemén, a tekintetén, hogy a betegsége előre haladtával hogyan változott a tekintete. Tehát lehet látni, hogy mikor vannak jobb és mikor vannak kicsit nehezebb periódusai, illetve hát a híres képe is itt van, amikor levágta a fülét és saját magát ugye megfestette. A végére még tartogatunk egy háromdimenziós képet, aminek az a cím, hogy Mandulavirágzás. Ez szintén a háttérben lehet hallani. A mandulavirágzás képe az egy nagyon nyugtató kép, mind képileg, mind hangilag. A zenei aláfestés az például Hollandiában annyira népszerű volt a kiállítás alatt, hogy többen meditáltak a kép előtt ülve. Érdemes ezt is megnézni. Ahogy a mandulavirágok hullanak le, és ezzel a nagyon megnyugtató zenével összekapcsolva tényleg ilyen, akár ilyen meditációs élménnyel is járhat.
Most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. A Van Gogh kép zenéje után folytatjuk műsorunkat.
A kiállításunknak itt a Van Design Centerben külföldi és hazai látogatói is vannak. A hétvégeken inkább tényleg családi programnak tekintik, és sok gyerek jön, aminek nagyon örülünk, mert talán sikerül így a művészetet egy kicsit közelebb hozni a fiatalabb generációhoz is.
Hogy jött az ötlet, hogy Van Goghról rendezzenek itt kiállítást? Honnan hallottak erről?
A Van Design Center híres arról, hogy minden évben nemzetközi kiállításoknak ad otthont, ugye nem kell bemutatnom az agyakatonákat, vagy csak a leghíresebb a Badis kiállítás volt, ami szintén óriás tömeget vonzott, és ezért minden évben a Van Design Center azon kívül, hogy több kiállításnak is otthont ad, mindig otthont ad egy nagy nemzetközi kiállításnak is. Hát Van Gogh azt gondolta a Van Design Center vezetője is, Vince Miklós, hogy nagyon népszerű kiállítás, és ez a technológiai megoldás, amivel kiállításra került, bemutatásra kerültek a képek, ez tényleg olyan, ami sok embert vonz, illetve hát Amsterdamban nagyon népszerű volt ez a kiállítás, holott ugye Amsterdamban több Van Gogh kiállítás is fut egy időben.
Egyébként a kiállításoknak a tematikája hogyan dől el? Milyen szempontok szerint választanak?
Ahogy említettem, mindig van egy nagy nemzetközi kiállítás minden évben, és ennek vannak egyéb kísérő programmai, illetve kísérő kiállításai, ami nem feltétlenül tematikában kell, hogy kapcsolódjanak a nagy nemzetközi kiállításhoz, de olyan szempontból izgalmasak, hogy hazai művészek munkáit mutatjuk be, így például az első emeleten, az év folyamán fotókiállítás volt, plakátkiállítás, tehát a legkülönbözőbb témákban és hazai művészektől. A nemzetközi kiállításokkal kapcsolatban pedig azt mondani, hogy mindig figyeljük azt, hogy melyek azok a kiállítások a világban, amelyek népszerűek, melyek azok, amelyekre esetleg itthon is lehet igény, és ez alapján kerül kiválasztásra. Ahogy említettem, a nemzetközi kiállításoknak mindig van kísérő rendezvénye is, így volt ez a Van Gogh kiállítás folyamán is, hiszen Van Gogh élete során, illetve abban a korban nagyon népszerű ital volt például az abszint. Ugye az abszintról nagyon sokféle legenda kering volt, úgyhogy évtizedekig be is volt tiltva, mert hogy olyan tudatmódosító hatást tulajdonítottak neki, ami miatt nem engedték a fogyasztását. Mi megtaláltuk Magyarországon a Magyar Abszint Társaságot, amely egy civil egyesület, és a kultúrált abszintfogyasztás rejtelmeibe mélyítette el a közönséget, úgyhogy több abszint partit is rendeztünk, amely egyrészt nyitott volt, tehát a nagy közönség számára is nyitott rendezvény, illetve hát tartottunk mellette állatvezetést, és hát ezek az abszint partik a magyarországi hírességek körében is elég népszerű volt, úgyhogy Zséda például kétszer is eljött, mert nagyon tetszett neki a kiállítás, vagy kiemeltem Hajas Lászlót, akinek egyébként az egyik képe pont a mandula virágzás, ami előtt állunk. Tehát nagyon népszerű volt a kiállítás így a hazai művészeti élet, illetve a hírességek körében is. Az abszint partin kívül igyekszünk mindig valami olyan speciális dologgal összekötni, hogy például ugye a festészet, a művészetnek csak egy ága, de ugyanígy ága lehet a zene. Így például a ma este folyamán gospel koncertre kerül sor, ami lehetővé teszi, hogy akik a gospel koncertre érkeznek, azok a kiállítást is megnézzék.
Mint projektmenedzsernek milyen feladatai vannak? Tehát most itt a kiállításhoz kapcsolódóan.
A Van Gogh kiállítás projektmenedzsereként nyilván az érkezésétől végig asszisztáltam itt a kiállítás életét, vagy végig menedzseltem a kiállítás életét, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy itt volt egy üres tér, hogy kikerüljenek a képek a falra, hogy folyamatosan látható legyen a kiállítás üzemeltetésben ne legyen fennakadás, hogy folyamatos híradás történjen a kiállításról. Azt gondolom, hogy az a megjelent cikkek, illetve interjúk mennyisége bizonyítja azt, hogy igenis van érdeklődés a művészetek iránt az újságírók részéről is.
A kiállításnak a rendezését, az, hogy melyik kép hová kerüljön, milyen szöveg kerüljön föl, az kinek a munkája?
A holland művészek megkapták a VAM Design Centernek az alaprajzát, miután megnézték a helyszínt, és nagyon tetszett nekik a helyszín. Ezek után az, hogy melyik kép melyik után következzen, illetve hogy milyen sorrendben legyen eljezve, ez a holland tulajdonosoknak a munkája, hiszen az ő termékük, az ő koncepciójuk volt az, hogy hogyan is helyezzük el a kiállítást. Amiben mi tudtunk segíteni, az nyilván a háromdimenziós képeknek az elhelyezése, de az, hogy koncepcióban, hogy mi után következzen, ez a tulajdonosoknak a kompetenciája.
Mennyi idő alatt készült el maga a kiállítás, tehát az a képek ideérkezésétől a megnyitóig mennyi idő telt el?
Hát a képek ideérkezésétől a megnyitóig hetek teltek el, ugyanis tényleg idő kellett ahhoz is, hogy a képek megérkezzenek, akkor fölkerüljenek a megfelelő sorrendben, napokig installálták, nem csak a hollandok, hanem a mi kollégáink is, akiknek külön köszönet a türelemért, mert tényleg ilyen éjszakában nyúló munkát vett igénybe az utolsó pár nap.
Mennyire volt pontosan megtervezve? Tehát a koncepcióval érkeztek ide, vagy pedig már megvoltak az elképzelések, hogy konkrétan mi hová kerül?
Az, hogy mi hová kerül, és mi miután kerül, az 99%-ban megvolt. Ami itt ugye a nehézségét, illetve a különlegességét adta a dolognak, az ugye a háromdimenziós képeknek olyan típusú elkülönítése, hogy a képeknek a háttérzenéje például ne zavarja egymást, ezért kellett bizonyos képeknél boxot alkalmazni, mint ahogy volt a ház és hálószoba, hogy ne zavarja a napraforgót, illetve például a hollók a gabonaföldek felett az adja annyira erőteljes kép, hogy azt nem tudtuk máshol elhelyezni, tehát azt külön le kellett választani egy helyiséget arra, hogy itt ki tudjuk állítani. És hát nyilván, hogy a menet közben a képek installálása akkor még azért volt némi változtatás, például a kiállítás vége, hogy a vendégeink hogy távoznak a kiállításról, az kétféle ötlet is volt rá, és végül ez valósult meg, hogy a pincerendszer teljesen körbejárható.
Olyan esemény történt, ami különösen érdekes volt, vagy szokatlan rendezés közben, vagy akár a látogatóknak a megnyilvánulásaiban?
A rendezés közben azt gondolom, hogy minden flottul ment, tényleg azt leszámítva, hogy az utolsó három nap az tényleg egy nap alatt éve dolgoztak a kiállításon. A különlegessége volt ugye az, hogy vajon milyen lesz a háromdimenziónak a fogadtatása, hiszen ez egy új dolog, egy új kiállítás itt a VAM Design Center életében, de azt gondolom a budapesti kiállítások életében is. Tehát ez volt így egy izgalomra okot adó. Nagyon örültünk az abszint partiknak, hiszen nagyon népszerűek voltak, és nagyon sok visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatban. És ha már a visszajelzéseknél járok, akkor azt gondolom, hogy azt is érdemes megemlíteni, hogy annyira egyrészt népszerű, másrészt olyan érzéseket váltott ki a látogatókból a kiállítás, hogy ennyi vendégkönyvünk még soha nem telt be. Tehát nem egy vendégkönyvbe írták a megjegyzéseket a kiállítással kapcsolatban, hanem már több vendégkönyv is betelt, úgyhogy újabbakat kellett kitenni.
Megerőszte a kérdésemet, hogy milyen visszajelzések jöttek a látogatóktól. Mik tűntek föl a látogatóknak, mi az, ami tetszett nekik?
Azt gondolom, hogy, és akkor inkább így idéznék például egy iskolai csoportot, mert ugye több iskolai csoportunk is érkezett a kiállításra, akik pont amikor a legelső iskolai csoport megnézte, akkor kíváncsian vártam, hogy mi lesz a véleményük, és vártam őket már a ruhatárnál. Mondtam, hogy nyugodtan, őszintén mondják el, hogy mi volt a kiállítással kapcsolatban a véleményük, és hát több diák is elmondta a véleményét, majd az egyikőjük így bekiabálta, hogy a 3D az nagyon király. Tehát például a fiatalok körében ez volt az, ami azt gondolom, hogy később is visszaköszönt így a csoportoktól. A családok olyan bejegyzéseket írtak, hogy családi programnak nagyon, nagyon népszerű volt, és hogy a gyerekek is élvezték, és hogy örülnek, hogy legalább tudtak olyan kiállítást mutatni a gyerekeknek, ami leköti az ő figyelmüket is. Természetesen meg kell azt említenem, hogy bár végig kommunikáltuk azt, hogy ezek digitálisan felújított képek, azért volt olyan, aki meglepődött, hogy ezek nem eredeti képek. Erre én csak azt tudom mondani, hogy itt az a kérdés, hogy mi az eredeti. Tehát az az eredeti, ami az évtizedek során megfakult, vagy az az eredeti, ami olyan színben pompázik, ahogy megfestette. Nyilván, hogy nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy digitálisan felújított, és ezért a klasszikus keretben elhelyezett képek élménye az, ha valaki azt várja egy digitálisan felújított kiállítástól, akkor valóban úgy fog távozni a kiállítástól, hogy ő nem ezt várta. De szerintem kommunikációban ezt elég sokat hangoztattuk. Hál' Istennek azért van arra is példa, hogy eljöttek megnézni a kiállítást, és akkor jelezték, hogy hát az első forduló után a korai éveknél, hogy hát ezek nem eredeti képek, és a kiállítás végére a háromdimenzió meggyőzte őket arról, hogy igenis érdemes volt eljönni, illetve hát ami még meggyőző volt, és ezt nagyon sok embertől hallottuk, hogy ez a több mint 200 kép, ami kiállításra került, hogy bizonyos képek visszaköszöntek, de nem tudták, hogy az Van Gogh kép festménye. Ezért annak is örülünk, hogy tényleg így sikerült a munkásságát, azt a 10 évet bemutatni.
Ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol betűről betűre címmel nyílt kiállítás, és ABC-s könyveket, könyvobjekteket, betűket ábrázoló művészkönyveket, gyermekkönyveket és plakátokat lehet látni. Vermes Júlia Bázelben élő magyar műgyűjtőnek a 800 darabos könyv- és képzőművészeti gyűjteményéből. Természetesen ez egy válogatás, De a válogatás kapcsán megtudhatjuk azt is, hogy Vermes Júlia hogyan és miért kezdte gyűjteni ezeket a betűket ábrázoló, betűk által inspirált műalkotásokat. Kiderül, hogy esztétikai élvezet indította erre, fölfigyelt arra, hogy a betűk önmagukban is igen izgalmasak, inspirálók, például az A betű szétvetett lábakkal öntudatosan áll, a B magát átkarolja, a D dagadozik, az E előre tör, az O kört formál, az S kígyózik, az E cikcakkozik, tehát ilyen apró cseprő dolgokra fölfigyelve kezdett el gyűjteni, sőt maga is inspirált új műveket, például Richter Sárát ő kérte meg, hogy tervezzen, hímezzen vagy ragasszon textilkönyv sorozatot Vörös Sándor ABC című verséhez, vagy Andersen ABC-s könyvét a lipcsei grafikus Egbert Herfurttal illusztráltatta, egy frankfurti könyvvásáron Jean Delvaux luxemburgi művész pedig olyan ABC-s füzettel lepte meg ajándékképpen, amely az emberek kommunikációképtelenségéről beszélt, vagy lehetne beszélni az ABC der Montmartre-ról is, amely Hans-Jürg Kuppel bázeli művész alkotása, és egy fotósorozat valójában a párizsi temető sírkő felirataiból összegyűjtött ABC-s betűk, de tovább is lehetne sorolni a sort. A következő kiállítás, amire nagyon röviden szeretném fölhívni a figyelmet, mert egyszer majd hosszabban és bőségesen fogunk róla beszélni, a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása, amelyik szintén most nyílt meg újrarendezve, az újrarendezés tematikus, a korábbi kronológikus helyet emberek, istenek és halottakra csoportosítja a műtárgyakat, és a kiállítási megnyitónak a nagy szenzációja egy vásárlás volt, mégpedig Haunéfer felolvasó papnak a sírjából egy feliratos architráv, amelyik a valaha volt legnagyobb értékű műtárgy beszerzés a gyűjteményben, ahogy ezt a megnyitón megfogalmazták. Következő helyszín Csehi Mindszent, ahol Mindszenti emlékkiállítás nyílt, tulajdonképpen a Terrorháza Múzeum vándor kiállítása lelt itt végleges helyet Mindszenti József szülőházában, ahol bemutatják életét dokumentumok segítségével, fényképek segítségével, illetőleg személyes tárgyainak a segítségével, valamint berendeztek egy elsötétített szobát is börtönéveinek az emlékére. Mint fogalmaztak, Mindszenti József életművének megfelelő helyretétele történt ezzel, egyfajta elégtétel elkölcsi, szellemi és lelki adósságok tekintetében. Mindszenti bíboros a remény embere volt, állok Istenért, hazáért volt gyakori mondata, ezt idézték a megnyitón is fel. Tehát a hazafias helytállás, hit melletti kiállás, kiállítása ez. Pécsett a Vasvári házban Lantos Ferenc életmű kiállítását rendezték meg, 110 tárgyat mutatnak be, és a kiállítás tanítványa Pincehelyi Sándor válogatta és rendezte. Időrendi sorrendben láthatók nagyméretű olaj- és akrilképei, rajzok, kollázsok, sokszorosított grafikák, amik különböző problémakörökkel ölelnek fel, amikkel foglalkozott. Nem csak alkotások, hanem a tanítás is nagyon fontos volt az életében. Számos művészeti iskolát alapított, működött közre, nagyon sokat tanított, és díjakat is kapott, magyar klasszikus avantgárd hagyományainak a továbbviteléért többek között, és művészetpedagógiai tevékenységéért is. Budapesten a Klauzár Gábor Művelődési Házban az Autonómia Anatómiája címmel nyílt kiállítás a Székelyföld önrendelkezéséről szól, 7 ország 31 művészének 50 alkotása látható, a kiállítás maga Sepsiszentgyörgyről érkezett, ötletgazdája pedig Tőkés László, európai parlamenti képviselő, és Ütő Gusztáv képzőművész volt. A nemzeti összetartozást akarták ezzel bemutatni a különböző országok különböző személyei által. Ismét Budapesten Rozsda Endre az idő ölelésében címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, ahol Rozsda Endrének mintegy 100 festményét, grafikáit és egy teremben még fényképeket is lehet látni, sajátos szimbólumait, naturalizmustól egészen absztraktig terjedő pályáját öleli át a kiállítás. Rozsda Endre 5 éves korától kezdve rendszeresen rajzolt, festészettel foglalkozott, Aba Novák Vilmosnak az iskolába járt, 21 évesen már nagy sikerű kiállítást rendezett, 38 és 43 között Párizsban élt, visszatért az 56-os forradalom után, viszont Párizsba tért vissza. Ahol kortárs szürrealizmus meghatározó személyiségei, mint André Breton, Marcel Duchamp, Max Ernst támogatták. Az itthon töltött időben egyébként az Európai Iskolának volt a tagja, a könyveket illusztrált, illetőleg a Bábszínházban kapott állást. Műveit korszakokba rendezve, tehát kronológiai rendben lehet látni. 36-tól 43, egy kiemelkedő korszak, 45 és 48, sajátos, egyedi, 54 és 70 közötti pedig, amikor az emlékekből táplálkozott, illetőleg a zenei inspirációk jellemzik ezt az időszakot. 69 és 90 között pedig egy rejtélyes, titokzatos, műtermi magány tükröződik a festményeken. Fotográfiáinak külön terem van, illetőleg a záró teremben van egy fal, ahol Picasso, Masson, Belmer, Csontváry, Max Ernst alkotásai láthatók, akik meghatározóak voltak látásmódjában. Szintén a Magyar Nemzeti Galériában látható az Adományok és Adományozók című kiállítás. 15 Vaszary János alkotást lehet itt látni, amelyek két ajándék együttes révén kerültek 2013-ban, tehát idén a Magyar Nemzeti Galériába. Szilvai Gyula, illetőleg Isseni Iszer Istvánnak a gyűjteményében voltak ezek a festmények. Mindkét esetben lányuk volt az, aki a házaspár, férj és feleség, apa és anya halála után a Magyar Nemzeti Galériának ajándékozta a műveket. A 15 művet három témára osztva mutatják be, az izzó színek fekete alapon, itt csendéletek és aktok láthatók az 1920-as évekből, párizsi éjszakák, a mulatók és kabarék virága 25 és 27 időszakából, majd utazások Itáliában, a napfényes tengerpart 1928 és 30-as évek, ezt követik a parkok, kertek, virágok az 1930-as évekből szintén, és a Golgota téma, amelyik egész életét végig kísérte, de hangsúlyosan mégis 1918 és 30 közé tehető. Művészeti kiállítást ajánlok a Budapesti Kiscelli Múzeumból is a figyelmükbe, a Fekete Szép a kiállításnak a címe, Buckó György, Hász István, Szűcs Miklós, Vojnics Erzsébet és Záborszki Gábor, azok a kortárs magyar képzőművészek, akik a fekete szín szépségét kívánják bemutatni ezzel a kiállítással, mottónak pedig Babits sorait választották a fekete országból. A nap a színek piktora mind, fekete belül a földnek váza. Nem a fény festi a fekete színt karcsú sugár ecsetével, nem. Fekete az anyag rejtett lelke, jaj, fekete, fekete, fekete. Egy következő művészeti kiállítás Budapesten a Gál Imre galériában nyílt, Polgár Rózsa, Kossuth és Munkácsy Díjas Kárpit művésznek a kiállítása, aki szövött Kárpit és Goblen szakon végzett, és műveit számos országban bemutatták, ő maga is élt külföldön, különböző országokban, és munkái is nem csak Magyarországon, hanem például Németországban is. Több helyen megtalálhatók, jellemzően középületekben és evangélikus templomokban. Ezen a kiállításon az életmű legjelentősebb alkotásait mutatják be, tárgykárpitok és alakos kompozíciók, mint például a Katonatakaró, az Esernyő, az Anyaság vagy a Himnusz, de van triptihon is a Balatonfüredi evangélikus templom számára készült 2000-ben. A debreceni Modem egy nagyon különleges kiállítással várja a látogatókat, a kortárs kínai képzőművészetet kívánja bemutatni, új spektákulum a kiállítás címe, és ezen tulajdonképpen három csoportra osztik a kínai művészeknek az alkotása, amit szintén egy kínai művésznek a rendezésében mutatnak be. Az első csoport a rizspapír popkultúra káprázat, a 60-as években született művészeknek a csoportja ez, ahol a korszak politikai eseményei is élénken tükröződnek a különböző koroknak az alkotásaiban. A leghíresebb női képzőművész is szerepel itt, Cui Xiuwen, aki egy szórakozó hely női mosdójában felvett sorozatával van jelen. A második csoportban Kína napjainkra a világ egyik legfontosabb képzőművészeti centruma lett. Szlogen alatt jött létre, és a legismertebb, legrangosabb nemzetközi képzőművészeti seregszemlén, vagyis hogy a Velencei Biennálén bemutatott kínai művek közül válogattak ide. Végül a harmadik csoport Chongqing, vagy Chongqing, ez Kínának egy külön tartományi szintű közigazgatási egysége, saját önálló magyar főkonzullal, Hajba Tamással, aki egyébként a kiállításnak a védnöke, tehát az innen származó műveket mutatja be. Maguknak a műveknek az érkezése igen kalandos volt. Maláziában például 2 hétig a műveket tartalmazó konténer eltűnt, ott felejtődött pontosabban, az Adriai tengeren a búra szélvihar miatt kellett vesztegelni, de a 2 tonnányi műalkotás egy 26 köbméteres konténerben és 20 ládában mégis megérkezett és megtekinthető egészen március végéig. Végül adventi időszakban járunk, ne feledkezzünk meg a karácsonyi előkészületekről sem, illetőleg a decemberi népszokásokról, ugyanis a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban van egy ehhez kapcsolódó kiállítás, a rátszalmási tökfesztivál hangulatát idézi, körtermében sütő és dísztökök összes fajtája megtekinthető, és tökfaragóknak az alkotásai is. Sőt, egy dísztökökből faragott mesekiállítás is látható. Előzetesként a Győri Rómer Flóris Művészet és Történeti Múzeumra hívom föl a figyelmet, melynek főépületében a titkos gyűjtemény, remek művek Abanováktól Vasszalig című kiállítás nyílt, Kövesi István egykori újlipótvárosi mészáros 30 éven át lappangó kollekciója ez, amelyikben Ripolyónai József, Vasszary János, Mednyánszky László, Csók István, Avanovák Vilmos alkotásai is megtalálhatók, de korai Bortnyik művek és Permutter alkotások is láthatók. Csak nem 130 műről van szó, de szerencsére elég sokáig láthatóak lesznek március végéig. Most búcsúzom önöktől, jövő hétfő karácsonyra esik, arra kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, rákövetkező hétfőn viszont jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.